Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is a Rádió Cafén.
Méghozzá Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival. És a hallgatókkal.
És a hallgatókkal, akik a 0636-98-098-0 számon érnek el minket WhatsAppon, Viberen vagy SMS-ben. Várjuk a hozzászólásaitokat a témákkal kapcsolatban. Érdekes módon most
ott vannak.
Közlekedésekkel kapcsolatban nem érkeznek most friss információk. Igen, sokan egyébként az előző témával kapcsolatban Deák Andrával ugye beszélgettünk a home office lehetőség és hogyan fognak majd azok működni hosszú távon a magyar piacon, és ehhez elég sok hozzászólás érkezett. Egyébként nagyon örülünk annak, hogy Nyugat-Európa különböző pontjairól is hozzászóltatók. Van, aki felveti annak a lehetőségét, hogy itt azért az adó és TB jogi sztorik a határokon átívelő munkavállalás esetén azért kérdéses, hogy hova tartoznak.
Azzal kapcsolatosan volt egy külön hosszú beszélgetésünk, annak megpróbáltunk utána járni egy másik rovatban, ha jól emlékszem, Magyar Csabával. Úgyhogy igen. Nem egyszerű, de érdemes elgondolkodni.
Igen, egyébként az volt a tanulsága, és egyébként a hallgatói visszajelzések is körülbelül erről szólnak, hogy azért a heti 2 nap home office és a 3 irodában töltött nap lenne az ideális.
Úgy tűnik, hogy igen, ez lett most a konszenzus, és ebben úgy tűnik, hogy nagyjából meg tudott nagy átlagot tekintve állapodni a munkavállaló és a munkáltató. Nos,
beharangoztuk a következő témánkat, amiket...
Kíváncsi voltam, mondasz-e valamit a strip more a magyarul,
de hát igazából, igen,
innen
kezdjük. Tehát, de hogy igazából nem bevásárló központokról, hanem bevásárló parkokról fogunk majd beszélgetni egészen
de
konkrétan.
De ha én azt mondom, hogy bevásárló park, akkor tudja egy átlagos felhasználó, hogy az micsoda. Na mindegy, ezt is megfejtjük, úgyhogy ingatlanozunk.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
És itt van velünk Sipos Balázs, a CPI vagy CPI?
CPI vagy CPI, bármelyiket elfogadjuk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, sziasztok!
Senior Retail Asset Managere, fejtsük meg először akkor ezt a Strip Mall dolgot.
Okay. Strip Mall.
Az a bevásárló központnak egy altípusa.
Mondhatjuk ezt is, ez egy nyitott bevásárló központ, ami ugye nem...
Mert
nem...
mindegyik nyitott, ha nyitva van, vagy hogy mitől nyitott.
Gábor!
Igen, Gábor nagyon éles ma reggel.
Igen.
Igen, itt a parkoló ugye gyakorlatilag egyben van a bevásárló központ része, tehát oda tudsz állni egészen az autóddal a bejárathoz, az üzlethez, ez egy nagyon kényelmes dolog, úgyhogy nem árulok el benne a titkot, hogy az Amerikában vetette meg a lábát a 30-as évektől elkezdve, ahol a légkondis autóból kiszálltak. A nagyon kényelmes amerikai urak, hölgyek, és bementek a légkondis kis shopokba, bevásároltak, bedobálták az óriási csomagtartókba a cuccokat, és robogtak tovább az autópályán haza. Úgyhogy ez így keletkezett. És ezt
tehát egymás mellett vannak az üzletek, meg a túloldalon is, meg körbe-körbe, parkoló.
Elalak-u-alak, tehát ez a klasszikus bevásárló park alakok.
És nincs közepe?
A közepe a parkoló. Mondhatjuk azt, hogy ennek a közepe a parkoló.
Igen. De hogy ugye az üzletből csak a parkoló felé van kijárás,
van,
és nincs
van.
Egy ilyen belső rész, mint
nincs,
a...
Nincs.
Mondhatjuk az átlag hagyományos nagy bevásárlóközpontokban.
Így van.
És akkor magyarul hogy hívjuk? A bevásárlópark?
Magyarul bevásárlóparknak hívjuk őket. Aha.
Igen, milyen érdekes, nem ugye a szavakkal való játék, mert mást értünk mi a bevásárló központ alatt, és más a bevásárlópark. Tehát egy teljesen más struktúrájú, infrastruktúrájú hely.
Hogy van, ahol a bevásárló parkokat, strip mallokat hívják plázának, a magyar köznyelve a pláza pedig éppen a szép, nagy emeletes, nagy átriumos, stb. Dolog.
Van ilyen is, de ugye itt Magyarországon a bevásárló központ, ugye abban a CPI-nál nekünk azért van 3, a Campona, a Pólus és az Európeum, illetve a bevásárló parkok, abban pedig 14 Stop Shopunk van és 2 City Marketünk, úgyhogy így áll össze a retail portfólió.
Ezen látok élesen elkülönül, ez teljesen különböző módon kell kezelni őket, vagy ez hogyan néz?
Nem különül el élesen, két csapat irányítja, ez mondjuk igaz, de nagyon-nagyon sok ugyanazokkal a kihívásokkal és ugyanazokkal a dolgokkal nézünk szembe, úgyhogy mi ebben összedolgozunk, és itt megosztjuk egymással ugye az információkat és a mindenféle üzemeltetésre és egyéb dolgokkal kapcsolatos dolgokat. Ugye én azt mondom, hogy ez a retail piac két olyan ága, ami nagyon-nagyon összefügg, és mi ezt ki is használjuk így információ cserében.
Igen,
2002-ben nyitottátok az első ilyen üzletet, azért most eltelt 22 év, mik a tapasztalataitok?
Igen, nagyon pontosak az adatok. Igen, 2002-ben Hűvös vagyis Top Shop volt az első ilyen retail park Magyarországon, vagy bevásárlópark. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon-nagyon szeretik az emberek, pont egyrészt a kényelmesség miatt, a könnyű megközelíthetőség miatt. Mi nagyon figyelünk ugye arra, hogy a bérlői mix is vonzó legyen, tehát hogy megtalálja egyrészt a szolgáltatásokat, másrészt a kereskedelmi dolgokat is a vásárlóink, illetve a könnyű parkolás, az ugye egyre fontosabb lett így az évek alatt, és próbálunk olyan helyeken és olyan megyeszékhelyeken és a fővárosban is olyan helyeken megjelenni, ami kényelmes és valóban a helyi lakosságnak, így mondhatom azt talán szerintem, hogy a kedvencei vagyunk általában.
Azt értem, hogy a Covid jót tett a bevásárló parkoknak. Nyilván nincsen nagy zárt tér.
Igen.
Ha csak a boltba megyek be, a parkoló felől érkezem, a lehető legkevesebb időt töltöm zárt helyen. De hogy a Covid óta eltelt időszakban is felül teljesítenek, jobban muzsikálnak, nagyobb rájuk az igény, ez hogy hogyan változott? Igen.
Főleg így, hogy az online vásárlás teljesen evidens most közeledve a karácsonyhoz, azért igen. Fontos megjegyezni.
Igen, válaszolok ide is oda, és igen, abszolút, tehát hogy nagyon-nagyon szeretik a vásárlók, és mi ennek nagyon örülünk, úgyhogy mi már nem felül teljesítésnek hívjuk, mi azt gondoljuk, hogy ez az új trend, és ez megvetette a lábát, hogy nekünk jót tett ez a Covid, meg jót tettek azok a változások, amik egy picit a kereskedelmi piacon is történtek. Ennek egy picit az ellenpólusa, amit ugye említettél, az online rendelés. Mi ugye egy offline szolgáltatást nyújtunk, tehát itt a vásárlói élményt is meg tudod kapni nálunk. Instant dolgokat tudsz, tehát hogy egyből ugye tudnak a boltban segíteni, ha valami nem sikerült, akkor vissza tudod vinni. Tehát egy csomó olyan dologtól megkíméled magad, ami esetleg egy online vásárlás esetében viszont nehézséget tud okozni. Még annyi érdekesség ehhez, hogy készítettünk egy felmérést, és az általános tartózkodási idő nálunk a Stop Shopokban, illetve a City Marketekben, ez 35 perc. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy nagyon, nagyon effektívek a vásárlóink, ugye jönnek.
Ez per üzlet?
Nem, ez per tartózkodás.
És hány üzletet igen, hány járnak üzlet? Végig?
Kettő és felett.
Igen, ez fontos. Tehát igen. Nyilván igen. Azért megy oda, mert hogy itt több van egy helyen, így tehát van. Gondolom az a legvonzóbb benne, meg a parkolás.
Így van, és ugye nekünk általában olyan vásárlók van, hogy egy héten többször is jönnek, tehát ugye többször rövidebb.
Ezek a családanyák lesznek, szerintem. Tehát így ránézésre.
Nyert. Így van, tehát hogy a szintén a felmérésből vagyunk ilyen nagyon, nagyon jól informáltak, ez a 28 pluszos általában családos hölgyek, úgyhogy ők a primary customerünk, hogy ilyen
szakik. Ugyanez egy plázában, mármint hogy a magyar köznyelvi értelemben vett plázában, hogyha mondjuk mint a Campónában nyilván vannak saját adatok, ott most nyilván tipre sejtés az, hogy ritkábban mennek, de talán több időt töltenek ott az emberek?
Jóval több időt töltenek, ott ugye azért egy csomó olyan dolog igénybe vehető, illetve az élményvásárlás és egy kiegészítő szolgáltatások, amivel hosszabb időt tölt el, úgyhogy tényleg ebben a dologban azért más a bevásárló központ és a bevásárló park.
A parkban nincsen masszázsszalon, nincsen bowlingpálya, meg
igen,
hasonlók.
Ez egy fontos része egyébként a bevásárló központ és a bevásárló park összetételének, hogy milyen a bérlői mix például.
Igen. Egyet kell, hogy értsek veled. de nálunk mind a kettő van egy vásárlópark, meg mind a kettőben azért mosolyogtam így ennyire, mert ja, okay. Óbudán van bowlingunk, illetve a Hüvösvölgyben van egy tájmasszázsunk, de egyébként teljesen igaz. Leginkább ugye, tehát az alap az, hogy ezek ugye textiles bérlők, élelmiszeresek, cipő, tehát olyan dolgok, ami ugye igazából nem igényli azt, hogy te ott több órát eltölts, tehát hogyha célirányosan vásárolsz, akkor ugye ezt nagyon, nagyon időhatékonyan meg tudod tenni. Nyilván persze ebben van egy nézelődési faktor, ez kinél mennyi. Én abban a kategóriában tartozom, aki szerintem az átlag férfiaknál sokkal többet nézelődik. Én amikor megyek fiúkkal vásárolni, akkor ettől meg is tudnak őrülni. Úgyhogy hogy én picit komótosabb vagyok ebben a dologban, de alapvetően a stopshopok, illetve a city marketek is ugye azt nyújtják, hogy nagyon-nagyon hatékony tudsz lenni, nagyon könnyen leparkolsz, nagyon közel az üzlethez, bemész, elvégzed a vásárlást célirányosan, és tudsz tovább menni, és kevesebb időt rabolunk el gyakorlatilag.
Gondolom, itt is kell egy mágnes üzlet, ami behúz, ami gondolom a napi élelmiszer nélkül nincsen, nem? Tehát a napi vásárlás melletti igen. Többiek települnek oda.
Így van. Vagy mellettünk, vagy nálunk ugye van élelmiszer. Általában ez ugye általában a mágnes, illetve azok a nagy brendek, azok a nagy ruhacipő üzletek, amik ugye önmagában is elég vonzóak ahhoz, hogy meglátogassanak bennünket, és ráadásul ebből nem is egy van nálunk, hanem akár 6-8-10 darab, és ugye van olyan stopshopunk, ahol egyébként több mint 35 bérlőnk van, tehát hogy azért itt elég nagy a különbség, akár egy budapesti és akár egy megyeszékhelyen lévő stopshop között is.
Közeleg a karácsony, mit tapasztaltok a jelenlegi forgalmatokban, és mire számítotok a közeljövő hetekben?
Igen, mi arra számítunk, hogy ez egy a tavalyi számokat mindenképpen fogjuk tudni hozni, de még egy kicsit jobbra is számítunk. Most persze ez nehéz még azért december elején megmondani. Túl vagyunk a Black Friday-on, ugye múlt héten. Ott azt láttuk, hogy nagyon-nagyon szépen jöttek a vásárlók, és nagyon...
De nem csak online cucc, vagy nem elsősorban online cuccá vált az elmúlt időszakban a Black Friday akciózás?
Én ebben részt vettem, elmondom, mint háziasszony, most elmondom a tapasztalataimat. Kinézen a neten, tudod, hogy mennyi időt veszel az, hogy mire kihozzák? Viszont tudom, hogy a közelemben van egyébként egy ilyen bevásárlópark, bocsi. Fogom magam, megnézem, leellenőrzöm, hogy egyébként a raktárban az a termék elérhető, amit én online rendelnék meg, és kimegyek. Igen. Tehát pont tényleg nem szoktam, tudjátok, ilyen személyes dolgokat elmondani, de hogy tényleg az a tipikus vásárló vagyok egyébként, amire az ilyen bevásárlóparkok épülnek. Ott vagyok a közelben, kinézem, oda megyek célirányosan.
Akkor Zsuzsi háziasszony és Balázs üzletember mit tapasztalt árkülönbséget az online és a bevásárló parkok között? Mert nyilván ez egy fontos kérdés.
Hát én megmondom őszintén, hogy nem nagyon ellenőriztem. Én azt gondolom, hogy az akciók...
Én igen.
A Black Friday az azért egy komoly hívószó, tehát ott mindenki ugye valóban azt nézi meg, és az ároldalról közelít. Nekünk az a fontos, hogy a mi bérlőink egy megfelelő kommunikációt nyújtsanak a vásárlóknak. Ami még nagyon fontos, hogy azért nagyon kell vigyázni arra, hogy sok olyan szereplője is van az online kereskedelmi térnek, ami azért visszaélésre tud okot adni, vagy egyáltalán azért jön létre, hogy ugye visszaélést kövessenek el. Úgyhogy én azért mindenkit óvaintak attól, hogy bárhol itt ott, ott rákattintson és vásároljon. Nyilván picit hazabeszélek azzal, hogy persze gyere el és online vagy offline vásárolj, de azért ez tényleg egy valós dolog, mert az ilyen karácsonyi és Black Friday táján azért ezek a dolgok felerősödnek.
Még üzleteljünk egy kicsit, mert hogy 22-ben vettétek meg a Stop Shop láncot, hogy vettétek
igen.
Mi volt ennek a, vagy mi motiválta ezt a vásárlást, ezt az akvizíciót, és mit csináltok másképp, mi változott azóta, mi megy másképp a
láncnál? Igen, itt egy összeolvadás van egy gyakorlatilag cégek között, az Immofinance és a CPI, ugye egy nagy cégé olvadt össze, egy tőzsdei manővernek köszönhetően. Hát a CPI-nál, ahova mi ugye kvázi átkerültünk, illetve átkerült ez a portfólió is, mi a CPI stratégiát és üzemeltetési hogy mondjam, hozzáállását nagyon gyorsan át tudtuk venni, és ezzel azt gondolom, hogy még jobbá és hatékonyabbá tudtuk
tenni. Ja, akkor nem volt ugyanabban a kézben maradt, csak a háttér változott.
A háttér változott, illetve egy picit az irányítás, illetve a szemlélet, úgyhogy hogy nekünk ezt át kellett venni, de én azt gondolom, hogy ez jól sikerült.
Uh-huh. Itt főként ugye a budapesti helyekről beszélgetünk, de a mondatod, a beszélgetésünk elején volt egy félmondatod arra utalva, hogy vidéken is vannak üzletek. Merre vagytok jelen? Milyen nagyvárosokban terjeszkedtetek, és miért éppen oda terveztétek az üzleteiteket?
Főleg a megyeszékhelyeken vagyunk, ez a Nagykanizsától Békés Csabáig, én azt szoktam mondani, talán ez a két legtávolabbi házunk egymástól. Úgyhogy mi arra figyeltünk akkoriban is, hogy ugye olyan városok és olyan helyekre, ahol erre nagy az igény, és ahol egy ilyen bevásárlópark ugye fontos, és sokan könnyen ugyanúgy ott is elérik. Ugye általában olyan helyekre települtünk, ahol vagy mellettünk van egy nagy élelmiszerlánc, vagy ugye nálunk, tehát mi vittük oda. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szimbiózis, és szerintem ezekben a városokban a legtöbb helyen nagyon-nagyon szerették, és nagyon ismertek a stopshopok, tehát hogyha bármelyik városban a stopshop van, én amikor azt mondom, hogy ott dolgozom, akkor mindenkinek fölcsön a szeme, és tudja, hogy miről van szó. Ezen kívül ugye Pest megyében is van nekünk stopshopunk, Érden, Gödöllőn, Soroksáron. Úgyhogy így eléggé.
Még a bérlői mix, ez egy utolsó kérdés. Igen. Ez hogyan változik? Tehát az optimális bérlői mix, ami a vásárló szempontjából nyilván azt jelenti, hogy milyen üzleteket talál meg. Ez változott az elmúlt időszakban? A Covid átalakított valamit? Oké, a mágnes üzlet a félelmiszernek lennie kell nyilván, de ami behúz akár hetente többször is, alapvető dolgok megvásárlására, de a többi, a háttér, van elmozdulás?
Igazából olyan komoly elmozdulás nincs, nekünk azért egy komoly gerinc van, amire fel vannak építve a bérlők, és hogyha megnézitek a bérlői mixet így az országos szinten, azért van egy a 6-8 bérlő, aki szinte minden stopshopban megtalálható, és ekkor épülnek. Vannak helyi bérlőink, tehát ami nyilván a helyileg képviseltetik magukat, de egy jó nemzetközi bérlői mixünk van, ami szinte egy tényleg egy gerincen ezeknek a stopshopoknak.
Igen, ez a lényeg egyébként, hogy nemzetközi bérlőitek vannak, tehát nyilván nekik is úgy éri meg, hogy több helyszínen nagyobb üzlettel, mert hogy ezek az üzlethelységek többségében elég nagy területet foglalnak el.
Igen. Speciálisan a budapestiekben vannak általában kisebb üzlethelységek, és a vidékiekben pedig ez a 400-tól fölfele.
Az egyik hallgató egy dolgot kérdőjelez meg, a parkolást.
Igen.
Mert konkrétan a Hűvösföldjére írja, hogy neki ott azért voltak problémái. Ott nyilván nem lehet terjeszkedni, az legelső volt, és ott hát nem nagyon van hely, erdőt nyilván nem vágunk ki, meg a hegyoldalba nem húzunk föl autót csörlővel, meg hasonlók, de ezt hogyan lehet átírani? Autóból egyre több van, ha autóknak a helye az nagyjából egységnyi, de hogy mindenki közel tudjon állni, az elég nehéz megoldani. Itt van valami innovatív megoldás, hogy ezt hogy próbáljátok javítani?
Érdekes, és egyébként valóban a Hűvösföldben ez egy komment általában, de ott azt fejedik el néha a vásárlóink, hogy ott van egy mély garázsunk. Uh-huh. És ez valahogy ugye az embereknek a pont ezért, hogy megszokták, hogy ugye be tudsz állni ebbe az U-alakba, ami valóban hál' Istennek általában mindig teli, tehát ott van egy felső parkolónk is, ami szintén, de van egy mély garázsunk is, ami egy elég egyedi adottság, még egy stopshopunk van Miskolcon, ahol van egyébként mély garázsunk, és ezt valahogy figyelmen kívül hagyják, és a mély garázsban én személy szerint azért viszonylag sokat járok a Hűvösföldi vagy a stopshopba, én nekem sose volt az a probléma, hogy ott helyet találjak, valóban a belső körbe, tehát ahol legközelebb vagy az üzletekhez, ott ez szokott kihívásokat jelenteni, de én azt gondolom, hogy körbe kell nézni, és biztos, hogy lehet helyet találni, de értem a kritikát is.
És az újaknál egyébként törekedtek arra, hogy akkor valahogy ezt még optimalizálni?
Igen. Azért a legtöbb új, tehát az újabb építés, tehát azért ez egy 2002-es, ahogy említettük már, ott azért elég nagy parkolóval rendelkezünk mindenhol, úgyhogy ez nem szokott problémát okozni.
Ebben az időszakban, meg úgy általában a bevásárlóközpontok konkurenciát jelentenek számotok?
Nyilván igen, mert ugye hasonló bérlői mixel dolgozunk, vannak olyan bérlők, akik inkább a bevásárlóközpontokban képviseltetik magukat, vannak, akik mind a két helyszínen, úgyhogy hát tulajdonképpen igen, mert egy piacon dolgozunk, és ugyanabból a zsebekből költik nálunk is, meg náluk is a pénzt.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk ebbe a világba is.
Lehetünk.
Kívülről látjuk, most kicsit belülről is.
Köszönjük, hogy itt voltál, Balázs.
Én is köszönöm.
Sipos Balázs volt a vendégünk, tehát a CPI Senior Retail Asset Manager, és most már tudjuk, illetve megpróbálom megjegyezni, hogy a strip mallt nem használjuk, hanem a magyar bevásárló park kifejezést elterjesztjük akkor erre. És legalábbis megpróbáljuk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Mohi Gergely vezető elemző a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, merre indultak a blue chipjeink tegnap? Kettő föl, kettő le. Ma éppen hogyan teljesítenek?
Ma sokkal egységesebb a kép. Egyelőre minden vezető részén pluszban van. Úgy tűnik, a tegnapi dél-koreai fiaskó nem okozott messze vető hullámokat, és a nyugat-európai legtek mind jelentős pluszban tudnak nyitni. Itt körülbelül 0,3 és 0,6% közötti emelkedést látunk, és ebben a mezőnyben is kiemelkedik a budapesti értéktőzsde, ahol most éppen 0,8%-os emelkedésben van a BUX, és 78.311 ponton áll. A leginkább a Richter papírjai tudtak emelkedni, itt közel 1,4%-os emelkedéssel 10.650 forintra tudott emelkedni az árfolyam. Jó teljesít még a MOL is, ahol közel 0,8%-os emelkedéssel 2.622 forintig húzták le az árfolyamot, és az OTP, valamint a Magyar Telekom közel 0,6%-os emelkedésben van, a bankpapírral 21.300 forinton, míg a Telekommal 1256 forinton kereskedtek legutoljára.
Van egy hallgató, aki a MOL iránt szokott érdeklődni, azért nyilván, ha elvonatkoztatunk egy napi vagy rövid távú ármozgásoktól, látványosan alul teljesítő, lemaradó a MOL, a másik három blue chip szépen fölment, rekordokat döntögetett, de a MOL nem. Szerinted miért, vagy várható ebben a változás?
Rövid távon nem igazán várunk változást, továbbá is alulteljesítést számítunk a MOL esetében. Itt némi aggodalomra adhat okot, hogy egyre nő a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen újabb szankció érkezik az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban. Egyenlő tűnik, ezek a szankciók megkerülhetek, vagy legalábbis valamilyen módon továbbra is biztosítható, hogy az ellátás biztosított legyen. Azonban Damoklész kardja mindig ott lengetett a részvény fölött, és várhatóan a továbbban is ez egy nehezítés lesz a részvénynek a vállán. Ez okozhat némi elutasítás a piaccal szemben, viszont ebben nem látunk rövid távú katalizátort, ami ezt megváltoztathatná.
Aha, világos. Na, kanyarodjunk át akkor a forintra, ismét 415-öt kóstolgatta, föle is ment, most éppen hol tartunk?
Így van, ezt jól látott, továbbra is elég gyenge szinteken tartózkodik a forint. Most éppen 411,8 forinton kereskednek a forint az euróval szemben, míg a dollárral szemben 395,3 félérig tudott gyengülni a forint. Viszont fontos tudni, hogy ma fontos adatok érkeznek. Egyrészt Amerikában megismerik az ADP magánszektorbeli munkaerőpiac adatait, valamint holnap érkeznek a magyar kiskereskedelmi adatok, és hogyha a várakozások szerint alakul mind a kettő adat, az némi lélegzetvételt adhatja a forintot, és talán megállhat ez a mostani gyengülés.
Hát bízunk benne, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönjük. Igen, szép napot, jó munkát.
Szép napot, sziasztok.
Szia, szia. Muhi Gergely vezető elemző mondta el, hogy a blue chipek merre mozdulnak a tőzsdén, szerencsére fölfele, és talán a forint is talán tud egy kicsit majd erősödni, hogyha ha az adatok úgy alakulnak.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát egy nagyon fontos eseményről kell, hogy szót ejtsünk, mert igazából nem lesz túl optimista szerintem az egésznek az akusztikája, mert hogy lezárult Bakuban a klímacsúcs a COP29, és a sajtóolvasatok alapján kudarccal végződött az ENSZ éves klímaügyi világkonferenciája. A COP29 kéthetes iszapburg birkózásról szólt leginkább a riportok szerint, mert hogy delegációk kivonultak, voltak tüntetés, szomorú és elkeseredett őslakosokkal teli eseménysorozat, és hát nem léptünk előre az élhető bolygó felé, de vajon letudható-e ennyivel a konferencia, vagy esetleg valami pozitívum is van végül a tarsolyunkban. Erről fogunk beszélgetni Bart Istvánnal, jogász, klímapolitikus szakértővel, aki a Klímastratégia 2050 intézmény vezetője, ügyvezető igazgatója és az Energia Klub elnökségi tagja. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Na, hát hallgatókat.
Én itt egy kicsit ilyen negatívan állítottam be a dolgokat, és aztán Gáborral még egy adáson kívül is beszélgettünk arról, hogy vajon ezek a nemes célok, például amit az ENSZ meghatároz az SDG-kben, ugye 17 célból a világbéke, az egyenlő bánásmód, a szegénység felszámolása, stb. Szóval, mintha egyáltalán nem menne a világ a környezet pusztulásról, vagy a környezetvédelmi dolgokkal kapcsolatos megítélésről nem is beszélve, és van egy másik nagyon fontos aspektus, bár most lehet, hogy egy picit messze megyek ezzel, ez pedig, hogy mennyi háború van a világban, és hogy a háborúknak milyen környezeti lábnyoma van, milyen ökolábnyoma van, mennyi pusztítás, természeti pusztítás, erről nem is beszélünk egyébként. És szerintem ez is egy fontos aspektusa lehetne majd a későbbiekben ennek a témának.
Abszolút, az éghajlatot nem a háború, hanem a béke teszi tönkre, tehát, hogy sőt, a jó mód, tehát az, hogy mindenki egyre nagyobb lakásokban lakik, többet fű, több autója van, messzebbre közlekedik, tehát, hogy pontosan az a probléma, az egyik probléma, hogy hiába jelennek meg a világban a különféle modern technológiák, ezek egyrészt nem terjednek elég gyorsan, tehát a megújulók, vagy az elektromos autók, másrészt pedig ugye olyan nagy mértékben nő Kína, elsősorban Kína energiafogyasztása, hogy az ugye minden olyan eredményt, ami a kibocsátás csökkentés, tehát hogy az új technológiák elterjedéséből származik, az gyakorlatilag semlegesít. És ez a hatalmas növekedés Kínában azért részben az ő életszínvonaluk fejlődéséből van, részben pedig a miénkből. Tehát hogy nyilván mi is rengeteg dolgot importálunk Kínából. Tehát én azt gondolom, hogy a békére sokkal fontosabb koncentrálni, hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti az emberi civilizációra, és ha már ilyen kontrasztban. Egyébként születtek tanulmányok arról, hogy az ukrán háborúnak mennyi az összes járulékos üvegházgáz kibocsátása.
Nem akarok megakasztani a gondolatmenetben, csak egyet fűznék hozzá, hogy szerintem a békében van lehetőségünk arra, hogy olyan dolgokra koncentráljunk és fejlődjünk, mint például a klímavédelem, a környezetvédelem, a fenntarthatóság, stb. Mert hogy egyre jobban az látszik, és szerintem a COP29 nagyon jól rávilágított arra, hogy amennyire rendetlenség van a világban, pont ez letükröződött ebben a konferenciában is. Ugye én itt kiemeltem, hogy delegációk vonultak, kitüntetések voltak, egyáltalán nem úgy alakult az eseménysorozat, hogy egy ilyen pozitív, jó konszenzussal történő lezárásra sikerült volna vinni.
Ez így van, tehát az ENSZ megjeleníti azt, amilyen a világ. Egy multipoláris világban élünk, ahol az emberek alapvetően ugye a nemzetállamukhoz lojálisak, eközben hatalmas nagyok az egyenlőtlenségek. Az egyik ugye kedvenc példám az, hogy azt mondják, hogy egy átlagos nigériai ember az egy évben annyi energiát fogyaszt, mint amennyit egy átlagos amerikai hűtőszekrény 3 hónap alatt. Vicc. Tehát, hogy hihetetlenül nagyok a különbségek a világon belül. Az a követelés, amit ugye a fejlődő országok megfogalmaznak a klímacsúcsokon, vagyis az, hogy őket támogassák a részben a zöld energetikai átmenetben, részben pedig a klímaváltozás károinak való megbírkozásban, azok tök jogos követelések, mert ugye nyilván Nigéria vagy Mozambik ugye nem azért szenved az árvizektől, meg a hurikánoktól, meg a szárazságoktól, mert ők olyan sokat bocsájtottak volna ki. Tehát ugye azt a környezeti katasztrófát, amit ezeknek az országoknak el kell szenvedniük, azt mi csináltuk, európaiak, amerikaiak, hasonlók. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon jogos követelés. A klímacsúcs azért volt nagyon nehéz, mert miközben egyrészt senki nem vitatja azt, hogy ezeknek az országoknak egyrészt van egy erkölcsi jogalapjuk arra, hogy támogatást kapjanak, másrészt pedig nincs is elég pénzük, mert saját forrásból ugye nem tudják azt a rengeteg terhet elbírni, amivel szembenéznek. Közben meg ugye a fejlett országokban meg az van, hogy ezt a pénzt, hogyha oda akarjuk adni nekik, akkor ezt ugye a belföldi vagy belső kiadásokból kell elvenni. Tehát magyarán, ha én odaadom Mozambiknak a pénzt, akkor abból odahaza nem lehet iskola, kórház, stb.
Jó, de azért vannak törekvések arra, hogy ez az alap, egy tavalyi COP28-on verült fel, hogy legyen egy ilyen alap, és aztán úgy is zárult végül ez a konferencia, hogy ez a pénzalap, ez gyakorlatilag feltöltésre kerül. És hát, ebben megállapodtak, hogy létre fog jönni.
Két dolog van. Egyrészt van a konkrét pénzalap, ami ugye a klímaváltozás károsultjait segíti. Ez, amit ugye Dubajban tavaly elhatároztak. Ez egy viszonylag kicsi alap, és még nem tudjuk, hogy ki fogja finanszírozni, tehát van még ezek még bizonytalan dolgok, de létezik egy szélesebb klímafinanszírozási kontextus, ami már ugye 10 éve zajlik, tehát és ugye az előző megállapodás, a párizsi megállapodás környékén az volt, hogy a fejlett országok azok adjanak évi 100 milliárd dollárt a klímavédelem finanszírozására, és ez egyébként meg is történt. Most Bakuban az volt a feladat, hogy akkor lássuk meg, hogy hogyan tudjuk ezt az összeget növelni. Ugye a csúcs előtt a szakértők, meg a fejlődő országok ugye azt mondták, hogy itt körülbelül a névi 1000 milliárdra volna szükség. Most, hogy ezt 1000 milliárdot kontextusba helyezem, a világ összes éves hadi kiadása az olyan 2200 milliárd. Tehát ez körülbelül a világ katonai kiadásának a fele, ez egy elég nagy összeg, de hogy mondjam, nem egy irány, tehát hogy mondjam azért ezek, hogyha a globális GDP-t nézzük, akkor ez nem egy elképzelhetetlenül nagy szám. Most ehhez képest ugye ennyit nem tudtak adni a fejlett országok, hanem végül is ugye 300 milliárdot, tehát meg háromszorozták a korábbi ígéretüket, és azt mondták, hogy ezt az összeget 2035-ig fogják elérni. És még egyébként azt mondták, hogy és amúgy egyébként 1,3 milliárdot, vagy 1300 milliárdot kéne adni, de ezt nem csak állami forrásokban, hanem mindenféle egyéb magán, meg banki, és a többi forrásokból jönne össze. Tehát született egy konkrét ígéret, amit alapvetően, és ez is egy nagyon fontos elmozdulás, hogy a 300 milliárdot azt ugye alapvetően a fejlett országok adnák, de egyes nem fejlett országok is becsatlakoznának, például ugye a fő szereplő Kína, aki mégis ugye a legnagyobb kibocsátó, hatalmas gazdaság ereje van, és már eddig is adott némi támogatást, hogy a továbbiakban ez is egy szereplő lehetne. Tehát nyilván ez a 300 milliárd ez nem elég a fejlődő országoknak, és ők emiatt nagyon elégedetlenek.
Oké, hogyha úgy összességében kellene, és ez egy lezáró gondolat kellene, hogy legyen most itt a beszélgetésünkben, hogyha összességében nézzük, akkor pénzügyi szempontból a jövőre nézve stratégiaként ez egy sikeres konferenciának mondható, ahogyan itt beszélünk a számokra, megvan a hajlandóság, hogy ebben elmozdulás legyen, és ilyen formán mondhatjuk azt, hogy a COP29 egy jó, végül is sikeres konferencia volt, klímacsúcs volt.
Hát én nem mondanám, hogy sikeres volt, egy olyan értelemben sikeres volt, hogy nem dőlt össze a folyamat, tehát jövőre is fognak találkozni, a dolog zajlik. Valamennyi pénz lesz, ahogy a múltkori 100 milliárdot végül is megcsinálták a fejlett országok, tehát azt az ígéretet sikerült nagyjából a határidő
közviszonylag
közel teljesíteni. Tehát most ezt a háromszorosát, szerintem ezt is ugye elég messzire tolták ki a határidőt, szerintem ez meg lesz, de én arra számítok, hogy és ezt lehet tudni egyébként a nyilatkozatokból, hogy a fejlődő országokat nem adják fel, tehát hogy ők nem tekintik végleges az utolsó szónak ezt a 300 milliárdot, szerintem ők még tovább fognak küzdeni azért, hogy ez több legyen.
Meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad ezeket nekünk. A bakui klímacsúcsról beszélgettünk. Barta István volt a vendégünk, jogász, szakpolitikus, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
Viszontlátásra, és hát lassan...
Ne zárjuk a rovatot!
Igen!
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay?
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nem is olyan lassan, gyorsan. Iziben. Tipli.
Nem, csak azt akartam mondani, hogy lassan nagyobb lélegzetvételt kell vennünk egyébként, hogyha ilyen klíma témákról kell beszélgetnünk, mert hogy tényleg annyira erősen bejön a gazdasági vonal is egyébként, hogy nyilván hosszabb beszélgetésre.
Ráadásul pont egy olyan időszakban, igen, amikor kihátrálás látszik, ugye már csak az elektromos autó vonalon is, és egy óriási elnézés, pofára esés, hogy ha az állam nem támogatja, akkor az emberek maguktól nem veszik. És ez is az utóbbi évnek a fejlődés, ami pont az ellentétes irányba vagy, még nehezebb lett ez a fenntartani a zöldülés folyamatát.
Jó.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Ennyi? Kész? Igen?
Hát olvasd fel, amit kaptál.
Nem láttam, hol. Hol mit
csináltunk? Viber volt az szerintem.
Viber volt.
Ugrasz, igen.
Nem Viber volt. Jó, hát köszönjük a figyelmet.
Akkor nem. Végre van egy normális műsorvezető is a hölgy formájában. Tényleg, valami ilyesmi érkezett. Igen.
Ja, nagyon kedves, köszönöm szépen.
A személyében, igen. Úgyhogy szerintem ezzel fejezzük be. Mi négyen többiek, férfi emberek, fölkötjük a gatyát, igyekszünk, aztán majd meglátjuk, hogy mire jutunk.
Gábor, köszönöm szépen, hogy itt lehettem ma reggel.
Nagyon örülök. És akkor folytatjuk ebben a felállásban is.
További meg hát
Zsuzsival is majd természetesen. Hallgassátok a Rádiókafét. Mentünk. Holnap folytatjuk a Millás reggelit, és szevasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.